Még mindig Jó Zsuzsa karriertanácsadó, a Nők és a Karrier Para című könyv szerzője, a vendégem, akivel váltásokról beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen érdekes, hogy hányfajta utat járhatunk be egy élet alatt is, és hogyan válthatunk, és hogyan legyünk bátrak, és hogyan ne féljünk a bizonytalantól vagy az ismeretlentől. Legalábbis a te példád azt mutatja, hogy érdemes újra vagy másképp gondolkodni arról, hogy mi a mi utunk. De beszéljünk a legutóbbi könyved, a Nők és a Karrier Para témájáról is. Nekem volt szerencsém egyébként az elsők között olvasni, mert hogy felkértél rá, hogy mondjak erről véleményt és ajánlót, és egyébként ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt, de miért a nőkre fókuszálsz? Miért a nőknek akarsz segíteni, vagy miért tartod fontosnak, hogy az ő speciális karrierívükről írjál, vagy beszélj?
Amikor elkezdtem a karriertanácsadást 2004-ben, akkor az ügyfelek 80%-a volt nő, 20%-a volt férfi. Most már körülbelül 50-50%-ban jönnek, aminek örülök egyébként, hogy a férfiak is mernek úgymond kvázi segítséget kérni. Viszont azt tapasztalom, ugye hát eznek 19 éve körül, 18-19 éve, a nők semmit nem változtak. Ezt egyszerűen nem akarom elhinni. Tehát ugyanazzal az önbizalomhiánnyal, a saját értékeik nem ismeretével, hiányos önismerettel rendelkeznek, és a mai napig tapasztalom azt a jelenséget, amit most gyorsan elmondok, mert azt tapasztalom, hogy a férfiak, ha jönnek hozzám egy karriertanácsadóhoz, azért jönnek, hogy segítsek nekik, hogy jobbak legyenek. Jó, lehet, hogy nem így mondja, de ez a lényeg.
És miért jönnek a nők?
A nők pedig azért jönnek, hogy mondjam meg nekik, mit csinálnak rosszul.
Miközben lehet, hogy nem is csinálják rosszul?
Persze, hogy nem csinálják rosszul. Azt csinálják rosszul, hogy így gondolkodnak. Ez a rossz benne. És ez semmit nem változott. Többenetes nekem, hogy miközben azért az egyenjogúság, az iskolázottság, hogy mondjam, tehát a nők valamilyen szintű, vagy akár női vezetők elfogadása azért fejlődött, azért nem vagyunk ott, mint mit tudom én a rendszerváltás előtt. De mégis ilyenek. És hogy ez így nem mehet tovább. Tehát azért hála Istennek ma már nagyon sok magyar szerzőtől létező könyv kapható karrier témában a könyvesboltokban, de speciálisan női karrierekről szóló nincs. És ezért gondoltam azt, hogy akkor most összeszedem azt, amit idáig erről tapasztaltam, és ezt megírom egy könyvbe. Hozzáteszem, nem én találtam ki ezt a könyvet. Egy nagyon kedves barátnőm, aki nagyon olvasott, tájékozott lány mondta azt nekem 2 évvel ezelőtt nyáron, Zsuzsa, tudod mi most a divat Amerikába?
Honnan tudnám.
Hogy az 50-es, 60-as, 70-es emberek, jó, nem csak nők, hanem férfiak is, megírják az életük történetét, a tapasztalataikat a fiatal generációnak, hogy tanuljanak belőle, és hogy ezek olyan bestseller könyvek, több milliós kiadást élnek meg, Zsuzsa, írj egy könyvet, neked is kell írnod egy könyvet. Nagy civakodás meg veszekedés volt, hogy miért nem írok könyvet, de végül is aznap este nem aludtam, egészére forgolódtam az ágyba, és akkor eszembe jutott, hogy én tulajdonképpen ezt a könyvet már megírtam 2007-ben. Nem ez volt a címe, de ott is a női karrierekről volt szó. Ha megvan, akkor hát megnézzük, hogy lehetne ezt helyre pofozni. Megvolt. Elolvastam, és azt kellett mondanom, hát ez egy marha jól megírt könyv. Ugye főszerkesztő voltam, tehát tudom, hogy mitől jó egy könyv, és mitől nem. Hát nyilván aktualitások,
igen, azt mondom,
azok nem. Tehát akkor még azt hiszem, talán így se volt 2008-ban, vagy akkor jött be valahogy ilyesmi. Tehát nyilván azért jön egyharmadát kuka, ki kellett dobni, és hát nyilván boldogan és örömmel csináltam meg az új interjúkat, az hát új adatokat, néztem
utána. És a jó meg a rossz
utána.
Példákból lehet tanulni.
És a jó is a rossz példákból, így van. És úgy gondoltam, hogy akkor viszont erre csak egy úgymond egy vérfrissítés. Tehát tényleg egy olyan másfél hónapos munka kellett hozzá, hogy a rosszakat kitöröljem, és friss adatokkal és friss információkkal lássam el, de a lényeg ugyanez marad.
Tehát a karrier para az ott van.
Továbbra is van, továbbra is van. És ami a vicc, hogy nem csak a 20, tehát nem csak a pályakezdők esetében, hogy ja Istenem, mi lesz velem, és akkor hogyan tovább. Ez így van a 30-as, 40-es, 50-es nőknél is. És hogy persze jogosan kérdezhetnéd, hogy ez mitől van nagy valószínűséggel. Hát én nem vagyok pszichológus, de biztosra veszem, hogy ez a neveltetésünkből adódik. Tehát a mai 20-as, 30-asokat azért már egy újabb generáció nevelte,
sokkal tudatosabbnak.
50-es, 60-asok körülbelül. De azért a mi szüleink is, vagy az én szüleim is, ugye még az a korosztály, ahol olyan nagymamák nevelték, ugye, tehát az anyjuk, akiknek a sarokban volt a helye, aki állva evett, miközben a család a vasárnapi ebédet ette a konyhaasztalnál, és ahol igenis a férfi volt az ember, hát a lányok azok meg a
jó,
maradék,
és tovább,
és tovább.
Igen,
így van. Igen, csak ugye, tehát mondom, engem egy ilyen anyuka nevelt, hogy azt hiszem nem hagytam. És ugye ebben nagyon súlyosan benne van az, hogy a férfi mindent tud, őt kell megkérdezni, ha valamit nem tudsz, fordulj hozzá bizalommal, majd ő téged eligazít, vagy apád, vagy nagyapád, vagy a bátyád. A kislányok meg maradjanak szelidek, kedvesek, segítőkészek, vonuljanak a háttérbe, és szeressenek mindenkit, és legyen ez a legfontosabb. Majd én megmondom neked, kislányom, hogy mit csinálj. És ez bizony a mai napig is van, mert egy csomó olyan ügyfelem van, aki nő, aki elmondja, hogy az élet, mit tudom én, hídépítőmérnök, meg az élet, nem tudom én, milyen jogász, meg nem tudom én, ki a csoda, hogy egyetemeken tanultak évekig, mert az apjuk azt mondta, hogy máshoz úgy se értenének, vagy a mi családunkban mindenki ügyvéd volt, neked is annak kell lenned, vagy a mi családunkban mindenki orvos volt, akkor neked is annak kell lenned. Tehát egy ráoktrojálják a lányra, hogy mi legyen az, meg ugye szegény nem mer nemet mondani, mert ő neki illedelmesnek kell lenni, és szófogadónak.
Tehát ezt mind a mai napig tapasztalom.
A mai napig tapasztalom.
Uh-huh. Fizetésbeli különbség, ami szintén egy ilyen elég kritikus kérdés nők és férfiak között. Ez is probléma ma még? Vagy azért ez most
igen,
már kezd
elmosódni? Igen, ez olyan bármilyen furcsa, de probléma, mert ugye még régebben, akár 20 évvel ezelőtt is, ugye meg volt adva, hogy ki mennyit kereshetett, azért ma már azt meg lehet tenni, hogy megkérdezik az állás interjún, és mennyit szeretne keresni. Már szerintem ez hülye kérdés, mert minden cégnek tudnia kell azt, hogy mi van az éves budgetben benne, ami fizetésekre van félretében, na mindegy. És én azt tapasztalom, hogy a férfiak nagyon határozottan mondanak egy nagyon magas számot, amit azonnal megkapnak. Most a nők pedig a reszketek hangon, és olyan félve, és olyan óvatosan mondják ennek a valahányadát. Tehát ugyanazt tudja, mint a férfi kollega, ugyanolyan végzettsége van, de mivel nem kérte, tehát érted, kérés adatig, bocsánat, meg egy bibliai idézet,
kérem, nem is kaphatod,
jobbat mondani, de ha nem kérsz, akkor nem kapsz. És ők félnek a pénztől. Tehát félnek.
Te egyébként könnyen megtaláltad mindig a saját áradat, mert azt mondod, hogy különböző szakmákban dolgoztál, teljesen új területre tévedtél, vagy kerültél, akár véletlenül, akár már tudatosan, de hogy tudtad, hogy mennyit kéri a
hát ez munkáért? Nagyon érdekes volt, mert amikor ugye karriertanácsadó lettem, mert nem volt konkurensem, hogy megnézem, hogy ő mennyire, vagy mások mennyire adnak. És akkor úgy gondolkodtam, hogy mondom, ez 2004-ben volt, igen, hogy hát mondjuk egy jó bőrcipő, vagy egy bőrtáska, vagy egy kosztüm.
Tehát valamihez próbáltad kötni.
Igen, tehát arra megpróbáltam ugye ehhez hasonlítani, és akkor azt mondtam, hogy akkor egy 3x1 órás szeánsz, akkor az legyen 25 000 forint. És ebben az első telefonálások úgy jöttek, hogy hát nekem nincs annyi pénzem, és voltam olyan kitartó 3 hónapig, hogy nem mentem lejjebb az árakkal. És akkor előbb-utóbb megtaláltak azok az emberek, akiknek a 25 000 forint megfelelő volt, 3x1 óráért. De érdekes mondom, hogy 2 év múlva egy volt konkurens lapunk felkért arra, hogy az ő lapjukat főszerkesszem. És akkor gondoltam, hát akkor most már azért föl van építve a brendem, itt a karriertanácsadó, mondom, a média, meg stb. Hát mondom, akkor elintézem, hogy ne jöjjenek többen. Hát hogy kell ezt elintézni, hogy ne vegyenek tőled? Fölemeltem 25-től 35 000-re az árat.
Szerinted hány emberrel jött kevesebb?
Ugyanannyi ember keresett meg, és azt mondtam, Zsuzsi, de hülye vagy, hogy miért nem ezzel kezdted, ezzel az összeggel? Jó, tehát azért ebből
nyilván
tanultam.
Kell, igen, tudod, ismeret igen, is, meg a piac ismerete, meg
pontosan.
A piac alakulásának
pontosan.
A megítélése.
És valószínűleg ez egy másik célközönség volt, aki már 35-öt is ki tudott fizetni.
És akkor visszatérünk oda, hogy te is nem hibákat követtél el, tehát neked is voltak olyan dolgok, amiből tanulnod
kellett. Persze, így van.
És így válhat az ember hiteles tanácsadóvá, hogyha önmaga is megjárja ezt az utat.
Bizony,
csak
hülyeséget megcsinált az életében ő is.
Egyébként követed azoknak a pályafutását, akiknek korábban segítettél, vagy akiknek korábban tanácsot adtál?
Elmeteg nem, mert mondom, több mint 1000 ügyfelem van. Néha kapok egy-egy hívást telefonon, vagy egy-egy e-mailt, hogy kedves Zsuzsa, évekkel ezelőtt voltam, ma nem is emlékszem rá, hogy ki, és hogy jaj, de jó, hogy ide kerültem, vagy jaj, de jó, hogy mit tudom, én ezt csináltam, azt csináltam, és hogy köszönöm szépen. Úgy néha kapok ilyen
És első ügyfél, vannak ilyen első megélések?
Az első ügyférről tudok, igen, az első ügyfél megvan. Ő aztán a HR szakmában helyezkedett el, hallottam róla. Tehát,
első vagy... nagy siker, első kudarc, tehát ilyenek vannak így a fejben?
Persze, hogy megvannak ezek a dolgok, de mondom, a kudarcokból én levontam a konzekvenciát, és hát ugye sokszor magamat hibáztattam emiatt, és soha nem az ügyfele, tehát ő erről nem tehet.
Beszéltünk a life coachingról is. Igen. Hogy azt csináltad, de most már nem csinálod?
Természetesen coacholok, de mivel ugye tudom a marketing szempontjából, hogy egy célpiacot kell belőni, illetve egyetlen egy témára érdemes szakosodni, és én most már a karrier tanácsadói tevékenységemet, tehát nem adok tanácsot, ezt már rögtön most mondom, mert nincs hozzá jogom, hogy megmondjam senkinek, hogy mit csináljon. Inkább információkat adok neki a munkaerőpiaci helyzetekről.
És mint egy picit egy ilyen pszichológus irányítod.
Ugye a coach jó kérdéseket tesz fel, amire az ügyfélnek van meg a válasza. Tehát neki kell tehát olyan kérdéseket, amiket ő magának soha az életbe föl nem tett például. És akkor így bomlik ki a beszélgetések folyamán, és jön rá arra, hogy aha, értem, vagy na hát, hát ezt most, hogy megkérdezted, hát én erre soha nem gondoltam. És igenis a válaszokból, az ő válaszaiból fog megszületni tulajdonképpen az ő helyes útja. Én meg annyival tudom támogatni, hogy elmondom, hogy ez fejlődés előtt van ez az iparág, vagy hol kéne tanulni szerintem, vagy nem érdemes ez 5 évet egyetemre járni, iratkozz be egy 3 hónapos, mit tudom, milyen tanfolyamra, bőven elég ez a papír, vagy hogy tudod, ezt nem nagyon fizetik meg, de azt viszont megfizetik. Tehát én ilyen információkat tudok neki adni, és az övé a döntés, hogy melyiket választja.
És egyébként volt olyan utólag, hogy elgondolkodtál rajta, hogy nem jó tanácsot adtál, vagy adhattál volna jobb tanácsot, tehát hogy lehetett volna másképp.
Mivel ugye nem követem őket, és ők sem adnak visszajelzést.
Tehát egy adott pillanatra reagálsz.
Igen, az adott pillanatra, és utána az ő kezében van a felelősség, hogy de mindenki olyan lelkesen ment el, és annyira örült, hogy annyi ölelést kaptam az ügyfeleimtől, meg annyi ajándékot, hogy hihetetlen, hogy csak néztem nagyokat.
Mi a helyzet akkor, hogyha falakba ütközöl, vagy van-e ilyen?
Az ügyfeleknél?
Akár.
Persze, tehát azért ellenállás van. Tehát ez nem felejts el, ha az ember olyanokat kérdez. Hozzáteszem, hogy mindig elmondom nekik a beszélgetés elején, hogy ha olyat kérdezek, amire ő nem akar válaszolni, joga van passzolni. Ugye nem tudhatom, hogy mibe találok bele.
Ez egy interjúnál is így van, itt is, itt is ér passzolni.
Igen, tehát nagyon ritkán van ez, és ez férfiaknál van. Jó, ez csak férfiaknál van, nőknél ilyet nem találtam. Tehát ugye a férfiak kevésbé élnek érzelmi életet, kevésbé mélyednek el magukba, jobban hisznek magukba, ó, hát én mindent tudok, én fantasztikus vagyok, akkor most minden kell nekem itt, nem tudom én mikbe gondolkodni, hát pedig kéne szerintem.
Egyébként, hogy a munkát és a magánéletet egy picit összekapcsoljuk, akár a gyerekeid vagy a közvetlen környezetet szokott hozzád fordulni tanácsért?
Persze.
És akár karriertanácsért?
Persze, tehát mind a két lányom, ha ilyen téma van, akkor azonnal engem hív föl telefonon, hogy segítsek nekik, de a barátnőim is sokszor fordulnak hozzám, hogy segítsek nekik.
Mennyire tudod külön választani a munkát, és vagy tudtad régebben, és tudod most külön választani a munkát és a magánéletet, mert ez meg megint csak egy kritikus pont, amivel szerintem sok női vezető akár fordul hozzád.
Most már abszolút külön választom. Például nálunk a ilyen segítő szakmánál, például nyár egy holt szezon, akkor biztos, hogy nem dolgozom legalább 2 hónapig. De hála Isten nem is jelentkeznek nagyon az ügyfelek. És most már tudom, hogy nem vállalok be annyi tréninget, vagy annyi oktatást, amit kipurcantam még évekkel ezelőtt. Jó, tehát azért én figyelek magamra, az egészségemre, főleg azért, mert most már nem babra megy a játék, tehát nem vagyok már 20 éves, 30 éves.
Mennyit dolgozol most?
Hát most jóval kevesebbet dolgozom, például abba hagytam a life coach képzést, amit idáig csináltam 10 éven keresztül, tehát most már tényleg csak a pályamódosító foglalkozom, online dolgozom, ráadásul ugye a pandémia segített ebben. Igen, hogy elfogadják ezt az ügyfelek is, hogy ott ugyanúgy lehet dolgozni egy Zoomon keresztül is, mint személyesen is. Ha meg személyesen kell vele valamit csinálnom, akkor meg úgyis, akkor majd Budapestre feljövök, hogy ő is feljön Budapestre, és
mert
akkor
hogy
én dolgozom.
Veszprémben.
Igen, mert közben Veszprémbe költöztem, igen. De mondom, szerintem ugyanúgy megy online is a dolog. Amiben viszont dolgom van, hát egyrészt, hogy a könyvet meg kellett írni, meg ugye menedzselni ennek az értékesítését, mert saját kiadásban adom ki, illetve hát ugye folyamatosan a honlapot, a blogot írni, a közösségi médiába cikkeket írni. Tehát azért van a, tehát a háttérben azért van munka.
Régen 0-24-ben dolgoztál?
Nem, hát azért 0-24-ben nem. Azért 0-24-ben nem.
De, amikor még de 12 órát azért egy vezetőbeosztásban.
Hát akkor azt valószínűleg, hogy csináltam, és nagyon sokszor hétvégén is dolgoztam.
Van olyan, amit bánsz, ha visszanézel? Vagy amiből tanultál?
Hát van, de az magánéleti.
Ilyenkor ér passzolni.
De egyébként munkában is van ilyen, mert annyira, amikor főszerkesztő voltam, annyira magam, hála Isten az angol főnök nagyon-nagyon ritkán jött Magyarországra, tehát látta, hogy jól csináljuk, és hogy bízott bennünk, de annyira kitettem a lelkemet oda hozzá, és amikor én bejelentettem, hogy akkor én most elmegyek, hát egy nagyon csúnyán meghurcolt. Nem ott hajlandó kifizetni a fizetéseimet több hónapra visszamenőleg. Pereskedtünk éveken keresztül több millió forintért.
Tehát ilyen is volt. Mert hogy a sok szépről, meg a sikerekről beszéltünk, de azért ez így teljes, hogyha az ember
és ez egy nagyon, és nekem ez azért esett nagyon rosszul, mert én tényleg a mindent beletettem. Vannak szóval ilyen kudarc.
Igen, kudarcok is vannak, igen. De innen szép, szép felállni és tovább igen. Menni. Ugye most már három unokám
is van,
vagy.
Igen.
Hogyan tudsz velük is lenni, hogyan tudsz dolgozni, mert azért nem húztad be teljesen a kéziféket,
nem, abszolút ha jól értem. Nem. Igen. Tehát van három unokám, de mind a hárman Németországban élnek, mert a nagyobbik lányom oda költözött ki, tehát én csak mondjuk egy évben mondjuk négyszer találkozunk, ebből kétszer én megyek hozzájuk, kétszer ők jönnek Magyarországra, tehát nagyon sokat nem, hát nyilván online beszélgetünk. Tudom, hogy mi van velük.
Milyen terveid vannak, mert hogy nem biztos, hogy most már új szakmát fogsz választani, igen, mert ezt azért gondolom meg is szeretted.
Igen.
De nem olyan embernek ismertelek meg, aki nem keresi az újat.
Hát pedig most nagyon meg fogsz lepődni, mert azon gondolkodom, ugye elmúltam 60 éves, hogy vajon meddig lehet, vagy meddig érdemes dolgozni. Ezek ilyen jó költői kérdések, amikre nem tudom a választ. Jó kis kocs kérdéseket teszek fel magamnak, de nem tudom a választ. Hogy vajon mennyi van ebben, meddig leszek hiteles
az mert hogy innen indultunk egyébként,
pontosan.
Igen, hitelesnek kell lenni.
Mikor veszik át újabb emberek a stafétabotot tőlem, mikor mondom azt, hogy na jó, most már elég volt. És ezt nem tudom.
Nyilván, az ember szereti csinálni, amit csinál,
igen,
akkor
de
nem
tudom, hogy vajon életem végéig kell-e dolgozni, vagy sem. Én most ebben gondolkodom, hogy vajon hány éven van még itt ebben a munkában.
Egyébként ilyen, ez egy olyan szakma, amiben kevés szakma egyike talán, aminél az a jó, hogyha minél idősebb, minél tapasztaltabb az ember.
Igen, én is úgy gondolom. Illetve akkor a célközönséget úgy fogom belőni. Tehát ugye mondtad, hogy 60 évesen már nem megyünk el nyugdíjba. Tehát úgy gondolom, hogy egy 50-55 éves is nyugodtan elgondolkodhat attól, hogy mi a következő 10 évre vagy 20 évre mi a bánatot fog csinálni, vagy hol fog dolgozni, vagy mit. És ebben viszont akkor továbbra is én leszek a hiteles, tehát akkor már lehet, hogy lemondok a 30-asokról, 40-esekről, hanem akkor ez az élet harmadik harmadába belép, és előtt állók számára leszek valószínű, hogy hiteles.
Oké, de látod a fiatalokat is. Mit gondolsz velük kapcsolatban? Hogyan kell most nekiugrani a dolgoknak?
Hát egészen másképp, mint a szüleik generációjának. Hozzateszem, hogy a könyvet, azt nagyon javaslom mondjuk az egyetemistáknak, tehát a 20-as években járó lányoknak is, hogy lássák, hogy milyen hibákban lehet még mindig belecsúszni. És hogy ne kövessék el ezeket a hibákat, hanem majd a jó példák is vannak a könyvemben, tehát nem csak rosszak, hogy hoppá, vigyázat, mert igen, könnyen lehet hibázni egy nőnek, még a mai napig is Magyarországon.
Igen, erre lennék kíváncsi ilyen záró kérdésnek, hogy mit tanácsolsz a nőknek, mire vigyázzanak, milyen hibákat ne kövessenek el, vagy ha elkövetik, akkor hogyan tovább, tehát akár a saját példádból kiindulva.
Hát én például azt javaslom, hogy ne engedjék meg a szüleiknek, hogy ők döntsék el, hogy ők mit legyenek. Hanem nézzen befele, menjen el egy tanácsadóhoz, ha úgy hozza a sors, vagy egy pszichológushoz, vagy bárkihez, hogy vajon mi az ő sorsa, mik az ő képességei, mire van determinálva. Jó, tehát, hogy ne az apuka mondja, főleg ne az apuka mondja, anyuka se egyébként, ha nem muszáj, de apuka meg aztán pláne nem mondja meg a lányának, hogy ő mi legyen.
Járjuk a saját utunkat.
Igen, tehát legyen bátorsága, és legyen bátorsága azt mondani, hogy nem. Nem csak a szüleinek, tehát már nyilván, amikor már nagy lány, tehát nem a kislány, de akár a kollégáinak is legyen bátorsága megmondani, de akár a főnökének is. Nyilván nem hisztizve, és nem sírva, és nem ott botrán csinálva, de jól van paraszt észre. Merjünk nemet mondani. Igen.
Legyen már ez a végszó, és akkor majd máskor folytatjuk innen. Köszönöm, Zsuzsa, hogy
én
itt voltál.
Én is köszönöm.
Jó Zsuzsanna, karriertanácsadó, coach, tréner, a többi között a Nők és a Karrierpara című könyv szerzője volt ma a vendégem, és legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.